Köszöntöm műsorunkban most bekapcsolódó hallgatóinkat. Istenes László vagyok, önök az Inforádió autós hírmagazinjának második részét hallják. És ahogy azt a hírek előtt jeleztem, itt a második részben vendégemmel az Opel vadonatúj formatervező központjáról és az ott bemutatott ugyancsak vadonatúj négykerékhajtású Opel Antaláról beszélgetünk. Talán még emlékeznek rá, hogy néhány évvel ezelőtt óriási felhajtás közepette az Opel megépítette és felavatta Düsseldorfi szabadidő központját, amit az autós szakma egyszerűen csak autós vidámparknak nevez. Van itt minden, ami szemszájnak ingere, a kíváncsiskodók azonban mégsem jöttek annyian, mint azt remélték az alkotók. Vendégem itt a stúdióban Surányi Péter, az Autó 2 magazin újságírója. Péter, tulajdonképpen mi volt az Opel célja ezzel a bizonyos autós vidámparkkal, és miért nem működik az egyébként szerintem teljesen jó kezdeményezés?
Hát rengeteg céljuk volt vele, elsősorban az, persze, hogy oda csábítsák az embereket, és abban reménykedtek, hogy családok fogják látogatni, a családok magukkal viszik a gyerekeket, és a gyerekek azok előbb-utóbb, hogy úgy mondjam, belenőnek az Opelbe, és nyilvánvalóan később, ha autót kell választani, ezt fogják választani. A másik alapja az volt, hogy a General Motors, az amerikai apukája az Opelnek, ugye, vagy tulajdonosa az Opelnek, nagyon-nagyon jó az elektronikában, virtuális valóságban, és olyan eszközöket tudtak kiállítani, és olyan eszközöket tudtak mutatni a gyerekeknek, de természetesen a felnőtteknek is, ami valóban izgalmas volt. Ezek játékok, háromdimenziós megjelenítési formák, vezetési szimulációk, szóval rendkívül jó pofa volt az egész, és ettől azt remélték tényleg, hogy egy kicsit hirdetni fogja az Opel, illetve a General Motors erősségét. Hogy mibe bukott bele, azt igazából nem tudom, de föltétlenül érdektelenségben. Eleve, eredetileg ez sikerre volt predesztinálva.
Na jó, hát akkor ne firtassuk a múltat, beszéljünk olyasmiről, ami az Opel reményei szerint majd sikert hoz. Ez pedig egy új dizájnközpont. Ez hol van Düsseldorfhoz képest?
Ez Düsseldorfban van, azt lehet mondani, hogy rá van épülve a gyárra. Ez az épület együttes, ez az épület volt az Opel Life, tehát ez a vidámpark, és azért került ide éppen, mert azt mondják, hogy nincsen jobb hely, mint a gyár közvetlen környezete, ráadásul benne a gyárban van a belső dizájnnak, tehát az autók belsejét tulajdonképpen ott tervezik, ennek a helye van ott, és ma is a gyár egyébként aktív, ez volt az Opel bölcsője, ma a Vectrát és a Signumot gyártják. Na most a formatervezés helyzete nagyon-nagyon racionálisan változott meg, vagy radikálisan változott meg racionálisan is az utóbbi időben, és ebben talán a General Motors az egyik legnagyobb mester. Itt olyan konstrukciós tervezési lehetőségek vannak, illetve azt mondanám inkább, hogy a múltban elsőként voltak, mert ma már utolérték, és nagyon sokan átvették ezeket a megoldásokat, ahol számítógépes tervezés, design folyik. Ennek pedig nem az a kézzelfogható előnye, hogy a formatervező nem papírra rajzol, hanem az, hogy a számítógépre vetett gondolatokat, illetve a számítógépre tett konkrét formákat azonnal matematikai formulákban is tárolni lehet. Mondok egy nagyon egyszerű és kézenfekvő példát, ha megcsinálnak egy ajtót például a dizájnnak megfelelően egy autóhoz, akkor annak az ajtónak az összes matematikai képlete, vagy matematikai az ajtót jellemző összes matematikai paraméter megvan. Ezeket a számsorokat, ezeket egy úgynevezett elektronikai szuperstrádán el lehet juttatni bárhová a világon, ha azt az ajtót, illetve az ajtó szükséges szerszámot Ausztráliában fogják gyártani, akkor abban a pillanatban elküldhető Ausztráliába. Ausztráliában pedig ezek a gépek, a szerszámgépek le fogják gyártani úgy szólván emberi kéz beavatkozása nélkül a szerszámokat a gyártáshoz. Na most van ennek a dolognak egy egész más vetülete is, például az, hogyha megcsinálnak egy formát, akkor ezek a formák különböző csoda falakon, amik tulajdonképpen vetítő vásznak, megfelelő szemüveggel, háromdimenziós vetítéssel megnézhetőek, életnagyságban vagy akár nagyobban, valóban úgy néz ki, hogy az ember belenyúlna és megsimogatna az autó órát, minden paraméterre persze változtatható színben, szagban, zamatban, tehát akár vászontetősé alakítható egy pillanat alatt a fémtető, akár a felnit meg lehet változtatni, akár a karosszéria színét. És ezek az adatok ugyanúgy bárhova eljuttathatóak, következésképpen, ha egy olyan megbeszélés vagy konferenciát, ahol mindenek jelen kell lennie azoknak, akik fontosak, akkor a különböző helyszíneken körülülnek egy ilyen vetítővásznat, és pontosan ugyanazt látják, bírálhatják abszolút valós időben, és végrehajtatják azokat a módosításokat, amiket kell. Na most tulajdonképpen ez a tervező stúdió, ez egy ilyen formatervező stúdió, amelyik alkalmas ezekre a dolgokra. Én egyébként csak az egy ezrelékét meséltem el. Összesen 11 formatervező központja van a General Motorsnak. Ez lenne felelős a külsőjére az európai gyártásoknak, elsősorban az Opelnek, a Saabnak, de még talán az Európának szánt Daewoo, illetve Cadillac formáját is itt adhatják meg.
Na, szűkítsük akkor a kört, beszéljünk egy autóról, aminek a bemutatója már megvolt, legalábbis a világpremierje, ez az Opel Antara, és már el is hozott egy díjat, ugye? Azt hiszem, ez az autó lett 2006-ban az év tanulmány autója.
Hát én erről nem tudok, de egészen biztosan, ha te így mondod, én azt tudom, hogy ez egy nagyon raffinált bemutató volt, mert Opel Antara az valójában csak ősszel fog megjelenni a párizsi autószalonon, ezért itt a bemutató noha teljes terjedelmében a kész autó ott volt, de ez egy úgynevezett statikus bemutató volt, ez azt jelenti, hogy az autó nem vezethető, de mindenek kinyitható, megnézhető. Itt konkrétan egy színpadon éppen az előbb említett design formatervező központban mutatták be. Ez alapvetően az utóbbi időben az első négykerékhajtásosa lesz az Opelnek. Egyébként ez egy Iker modell, ugyanis a Chevrolet Captiva az ugyanezeken az alapokon fog állni, mint az előbb mondtam, ezt Opel Antarának hívják. A gyártása az Dél-Koreában lesz. Az autó maga, mint konstrukció is dél-koreai, azt mondják, hogy a négykerékhajtás is onnan jön, sőt, majd később látni fogjuk, hogy az egyik motor is. Mit kell róla tudni? Az egy kategóriás autó, 4,57 méter hosszú, tehát valójában nem a kis szabadidő autók közé tartozik. Négykerékhajtásos. Azt mondják egyébként, hogy felépítésében rokonítható a Vectrával és a Signummal is. Az első kerék között a nyomatékot egy többtárcsás kuplung szabályozza. Ez a többtárcsás kuplung, ez elektrohidraulikus vezérlésű. Sokat nem lehet róla tudni, mert igazából még alig mondott róla valamit a gyár. Ennek az Antarának természetes szerelvénye lesz a kitörésgátló, és lesz benne egy madivatos, úgynevezett felborulás megelőző védelmi rendszer, amelyik, hogy mit fog tartalmazni, ezt nem lehet pontosan tudni, de általában fölhúzzák ezek az ablakot, a kitörésgátló eleve úgy van beállítva, hogy ne hagyja fölborulni, hogyha ha provokálják, a biztonságéveket megfeszíti, a légzsákokat előkészíti a minél gyorsabb működésre, de itt hangsúlyozom, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz. És még egy rendszer lesz, amit korábban a Land Rover vezetett be, talán elsőként a hegyről leereszkedést megkönnyítő elektronika.
Péter, ez a bizonyos SUV, vagyis a sportos szabadidő terepjárók kategóriája, ez ennyire népszerű, ennyire sok van benne, hogy most az Opel is rátért erre az útra?
Igen, az utóbbi időben a leggyorsabban növekedő szegmens. Noha összvolumenében nem sokat tesz ki a kisebb tömeggyártmányok között, de ma az autóipar egy olyan fajta tagozódást él át, hogy ráébredtek arra, hogy marketingeszközökkel, igénykeltéssel plusz autókat lehet eladni. Ráadásul ezek az úgynevezett résmodellek vagy keresztmodellek, ezek olyan fajta propagandát fejtenek ki egy-egy gyárnak, hogy érintve szívesebben vesznek más modellt is a vásárlók, hogyha látják, hogy ilyen is van.
Péter, azt sem lehet tudni az Antaráról, hogy körülbelül mikor kerülhet ez mondjuk a magyar piacra, vagy az európai piacra?
Én úgy érzem, hogy vagy télen, vagy jövő tavasszal. Biztos, hogy erre megvannak már a tervek, de én nem tudom.
Ezek voltak a Tempó mai témái. Magazinunk adását meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Legközelebb egy hét múlva kedvben várom Önöket. Majd figyelmüket megköszönve búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Istenes László. Viszonthallásra!